Mózes első könyve 37. fejezet első versétől olvassuk a 11-es versig. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt. És ezért talkaruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak szólni hozzá. Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik: hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és álva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvérei azt mondták neki: talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álomért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvérének. Ezt mondta: már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvérének elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki: micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járjunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted? Ezért féltékenykedni kezdtek rá testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Amen. Foglaljatok helyet. Lesz meg kivetítve néhány pont, és József történetével foglalkozunk ezen a mai Isten tiszteleten, és József történetének egy fontos momentumával, miközben ezzel, hogy ne add fel az álmaidat. József élete és talán a te történeted is lehet ez a József története. Józsefnek voltak álmai, két álma volt, mind a kettő hasonló üzenettel bírt, amit láttunk és olvastunk a Szentírásból. Tudnod kell azt, hogy József 17 éves volt, amikor ugye már bekapcsolódott a családi vállalkozásba, és testvérével együtt elkezdett dolgozni. Eddigre elveszítette édesanyját, Ráhelt, aki a testvérének Benjaminnak születésekor Bételből Betlehem felé vezető úton halt meg szülés közben. De egészséges gyermeket hozott a világra, ez volt Benjamin. Tehát József végül is félárva volt, csak az apukája volt, édesapja volt meg, és tudjuk azt, hogy Ráhelnek, apja szeretett feleségének, Jákobnak, akiért ugye elég hosszan dolgozott Lábán házában, először leálltatták hozzá sutyiba, majd újra 7 esztendő dolgozott Lábánnál Ráhelért, akit nagyon szeretett, és az első gyermeke volt József, akit időskorában szült neki Ráhel. Tehát ugye árva gyerek volt, az apjának várva várt gyereke volt, nagyon várta már, hogy Ráheltől gyermeke legyen, és így érthető az, hogy emberi szinten nagyon kedves volt Jákobnak, és Jákob is az édesanyja elvesztése miatt valószínűleg egy mélyebb, bensőségesebb kapcsolattal ragaszkodott az apjához, ugye, aki megmaradt neki. És ebben a kapcsolatban látjuk Józsefet a testvérei között, és akik együtt tesz-vesz. Álmot látott, ami nagyon különleges álom volt, és megdöbbentő álom volt. Ugye ő volt majdnem a legfiatalabb a testvérei között, és azt álmodta, hogy ez a kévék leborulnak előtte, tehát a 11 testvére mind meghajol előtte, és ő fölemelkedik, gyakorlatilag hatalmasabbá lesz, mint a testvérei. Aztán a másik álom még vadabb volt ennél, ugye a nap és a hold is, meg a csillagok is, 11 csillag leborul előtte, tehát ez már ugye az édesapján már is kivette a biztosítékot, pedig nagyon kedvelte és szerette. És meg is ragadja ezt a lehetőséget, és megdorgálja a fiút. De nagyon érdekes kijelentés van itt. Azt mondja a Biblia, hogy édesapja azonban megjegyezte ezt a dolgot. Tehát valahol Jákob szívében, Izrael szívében ez az egész álom dolog, ez a második álom is már valahol ott mozgott, és azt is látjuk itt, hogy azt írja a Biblia, hogy a gyűlölet mellett a testvérei irigykedni is kezdtek Józsefre, tehát valószínűleg az apja ki is fejezte, hogy talán az Úrtól van ez az álom. Ezt nem látjuk így leírva, de a féltékenységből azt látjuk, hogy valószínűleg az apja pozitívan is, mégis valamilyen reménység és elfogadással fogadhatta a József álmait. Ezért lehetett, hogy még irigység is támad bennük a testvérükkel szemben. Talán való a testvére is érezhették, hogy lehet, hogy van ebben valami igazság, amit kapott Jákob, József az Istentől. És nagyon érdekes, hogy ha olvasod a József történetét, akkor, és vigyeld Izraelt, azaz Jákobot, akkor azt látod, mintha Jákob nem fogadta volna, igazán József meghalt. Tehát mintha nem teljesen nyugodott volna meg az ő szellemében, hogy Józsefet elveszítette, valahol mindig egy várakozással volt ez az ember, hogy még meglátja a fiát. Ezért lehetett az, hogy ez a várakozás reménység ott maradt a szívében, és ugye meg is látta majd Józsefnek az arcát, és találkoztak abban a helyzetben, amikor gyakorlatilag beteljesedik a profécia, amelyet kapott József az Istentől. Látnod kell azt, hogy József az álmát elmondja. Még akkor is, hogyha ez egy ellenszenvet vált ki a hallgatóiból, egyetlen álom sem valósul meg, amit nem mondanak el, amit nem vallanak meg, amit nem mernek képviselni. Azok az álmok, amelyet nem mersz vállalni, fölvállalni, kaptad az Istentől, és nem mert megosztani megfelelő emberekkel, azok nem fognak beteljesedni, elhalnak benned. Az álom beteljesedéséhez lehető útnak az első és nagyon fontos fázisa, hogy kimond azt, amit Istentől kaptál. Vállalt fel, amit az Úrtól kaptál, és oszd meg megfelelő személyekkel. Azt gondolom, azt, hogy az apjával megosztotta József az ő álmát, az egy helyén való dolog volt. Hogy a testvérével megosztotta, azt nem tudom megmondani, hogy helyén való volt, de mégis talán tartozott rájuk is, hisz a közeli testvéri kapcsolatok volt, a családi kapcsolat volt. Azt gondolom, hogy a legalkalmasabb és legmegfelelőbb személyek voltak a saját családja, akik ugye szellemileg is ugye abban a helyzetben gyakorlatilag Izrael volt a pásztora a családjának. Ő volt a vezetője és a lelki vezetése családjának. Tehát helyén való volt, hogy megosztotta, és nem engedte elhalni magában ezt az álmot. Tehát mindenek ellenére az együtt is, hogy ellenszenvet váltott ki az álom, helyes volt, hogy József megosztotta ezt az álmot a szeretteivel, mint én ezt látni is fogjuk. Nos, hát Istentől hatalmas elhívást kapott József, és mindjárt megérkezik a jutalom is, beledobják a kútba a barátunkat, Józsefet. Azt is látjuk azért róla, hogy ebben a édesapjával való elkényeztetett kapcsolatban azért, hát József nem volt makulátlan, mert azt olvassuk róluk, hogy Bilhának és Zilpának a fiaival együtt legeltetett, mint bojtár, tehát mint segéd, és hát nem evangéliumot vitt az édesapjának, hanem rossz hírt, tehát rossz híreket vitt a testvéreiről. Hát biztos volt mit vinni, tehát valószínűleg nem hazudott ő, de azért az, hogy mindig csak rossz híreket viszünk valakiről a tekintélyben lévőnek, ezáltal ugye építgetni szeretnénk a magunk pozícióját, ez nem teljesen nemes indulat és nemes gesztus. Tehát azért József barátunknak is azért volt egyfajta hát némi hiányossága 17 éves korában még. Nos, Józsefet kútba dobják, és tudjuk azt, hogy végig is nem a testvérei adják el a izmaelitáknak, hanem midjaniták találják meg, mielőtt a testvérei eladhatnák egyébként, tehát az indulat meg volt bennük, és az izmaelieknek adják el, majd az izmaeliek viszik Egyiptomba, és így kerül József Potifár házába, mint rabszolga. Tehát a kiváltságos gyerekből a színes, köntösös nagy álmokkal bíró, profétai kijelentéseket hordozó fiatal emberből rabszolga lesz nagyon rövid idő leforgás alatt, 17-18 éves korában rabszolga sorra kerül. Azt is látjuk, hogy amikor rabszolgaként oda kerül Potifár házába, a 36. fejezethez lapoztok, akkor nézzük a hozzáállását, 39. fejezet, első 6 versen, nézzük a József hozzáállását ez a szituációhoz, nagyon fontos tanúsága van ennek. 1 Mózes 39.1.6. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrparancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, ami ezt fogott. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának az egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házában és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt, ez a folytatás miatt lényeges. Nos, ez a József, szoktuk mondani ugye Bartimeusról, ez a mi emberünk. Ugyanis gondoljatok bele, hogy nagy álmokat hordozott a szellemében, a szívében, amelyeket ki is mondott, és talán az életének a legborzasztóbb periódusa jött ezután. És ez az ember, ez nem csügged el. Ez nem arra koncentrál, hogy testvéreim gyűlölnek engem, bedobtak a kútba, most meg itt vagyok távol az apám házától, és itt szenvedek. Ugye egy rabszolga volt egy egyiptomi ember házában, az egyiptomiak azért nem a legnemesebb lelkű emberek voltak, elég komoly testi paráznasság is volt a nép között, elég szexuális elkötelezettségben éltek, hírhet volt Egyiptom ebben az időszakban is erről a fajta szabadosságról. És ebben a helyzetben egy rabszolgaként József az álmára koncentrál. Nem azt nézi, hogy a nyomorúságban van, és szerencsétlen, hanem azt nézi, amit Isten neki adott. És Józsefnek minden cselekedet, amit tesz, az ő látásának, az Istentől vett kijelentésének a szellemében történik. Nem úgy kell cselekedni, hogy ez a szemét Potifár. Hát én szabad ember vagyok, nem vagyok rabszolga, nem követtem el semmi bűnt. És úgy került rabszolga sorba, hogy nem rabszolgának született, és gyakorlatilag a törvények szerint sem volt elítélhető, tehát nem kellett ugye tartozás miatt eladni saját magát rabszolgának, tehát jogszerűtlen volt, hogy ő rabszolgaként él, de nem azt mondja, hogy jogszerűtlen, amit velem csinálok, micsoda szemét dolog ez, fúj ez a Potifár, majd biztos megcsinálom tisztességgel a munkámat, vesszen el minden, amíg lát, azt megcsinálom, amikor nem lát, pusztuljon az állatom, meg minden a mezőn, ami van, mit érdekel engem? Nem így gondolkodott. Isten néző lelkiismerettel elkezdte ebben a rabszolga sorban az Istentől vett kijelentés szerinti életét. És nem elégedett meg a középszerű gondolkodásmóddal, a középszerű hozzáállással, a kiválóságra törekedett. Azt mondta, én Isten embere vagyok, Isten engem elhívott, én kiváló akarok lenni. Tehát, ha követ kell fölmosnom, ugye egy rajzszínben van, nem tudjuk, azt csinálta, akkor én ezt a követ a lehető legkiválóbban fogom felmosni. Ha rám bízzák a mosogatást, akkor azt én a lehető legkiválóbban fogom elvégezni. És mivel József nem az átlagosságra, nem a minimumra törekedett, hanem kiváló akart lenni, meglátta Potifár. Lehet, hogy először a rabszolga a felügyelő látta meg, aki a közvetlen kisfőnöke volt. Hogy ez az ember, ez egy kiváló ember. A kiválósága pedig a hozzáállásában, a cselekedeteiben és munkája gyümölcsében látszott meg. Tehát József rabszolgaként is úgy gondolkodott, mint Isten elhívottja, kiválasztottja, akire az Isten nagy dolgokat bíz rá. Így van? A cselekedetéből, a hozzáállásából nem egy hó depressziós, szerencsétlen, saját sebét gyalogató, önsajnálatba süllyedő ember képét látjuk. Pedig azt mondhatod, hogy emberileg teljesen érthető lett volna. Így van? József szemei az Isten elhívására szegeződtek, és azt mondta, Uram, ebben a helyzetben be fogom tölteni azt, amire elhívtál. Nem 60%, nem 10%, nem a minimum szinten, hanem 100%. Amen. Többet azért nem, mondta egyszer valaki a gyerekéről, aki kiválóan teljesít az iskolában, hogy nem 5-ös, hanem 7-es, csak 7-est azért nem lehet neki adni, mert 5-ös a legjobb jegy. Tehát József végül is 7-es volt, csak azért nem lehet 7-est adni neki, mert olyan jegy nincs. Értitek? Tehát 5-ös az, aki mindent tud, amit elvárnak tőle. 7-es az, aki a maximumot nyújtja. Tehát azt is megnézi, azt is megtanulja, azt is oda teszi, amit mások nem látnak. Feltett egyszer valaki a kérdés, mikor tettél utoljára valami olyat, amit mások nem láttak, de az Úrért cselekedted meg. Tehát József ilyen gondolkodású volt, nem merült el a keserűségbe, a csüggedésbe, a saját nyomorúságába, hanem kiváló ember akar lenni, és egy felemelkedő ember alakját látjuk benne, ahogy Dániel profétál Krisztusról. Egy felemelkedő ember alakját látjuk benne, ahova letette az Isten, egyre emelkedett föl. Aztán végül a rabbik úgy tanítják, hogy amikor házának felügyelévé tette Potifár, akkor gyakorlatilag felszabadítja a rabszolgasorból, kijön a rabszolgasságból, és szabad emberként lesz a Potifár házának felügyelője. Erre nem látunk a Bibliában igazolást. Azt viszont látjuk, hogy már a fáraóhoz, mikor kerül, akkor szabad emberként kerül oda, tehát nem egy rabszolga tartó tulajdona az élete, hanem mint szabad ember. És még másból is látjuk, hogy valószínűleg ez a fajta magyarázat, ez igaz lehet rá. Tehát József kiváló ember akart lenni, és kiválóságra törekedett azért, mert a szemeit az Isten kijelentésére, az Isten elhívására szegezte, és Istennek akart dolgozni, az Úrnak akarta végezni a munkát, Istennek a legjobbat akarta adni, az ő munkájában Istent imádta és tisztelte. Pedig mondhatta volna, hát Istenem, ha szeretsz engem, miért engedted meg az életembe? Hát beleadtak a gödörbe. Eladtak engem. Itt sínylődöm. Nem is érdekelsz. Majd ha megváltozna a körülményem, akkor szeretni foglak. Majd ha megváltozna a körülményeim, majd hiszek benned. Majd ha megváltozna a körülményeim, szolgálni foglak. De most nem érdekelsz. Különben is. Annyi bajom van. Minden nap dolgozok reggeltől estig. Nincs normális ruhám. Borzasztó, nem kapok normális ételt. Hát hogy van ez? Nem így gondolkodik, hanem szegezi a szemét az Isten elhívására, az álmaira, és nem engedte az álmot meghalni, amit Istenből kapott. Aztán azt is látjuk a 6-tól 10. vers, és itt erdő szakaszban, hogy olvassuk el, Józsefre bízta ugye egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, háj velem. Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének, nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nála ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Nos, ugye látjuk a felemelkedő férfi alakját, aki tekintélyes pozícióban van a házban, ráadásul szép termetű, szép arcú, és megkívánja őt Potifárné, Potifár felesége. Ugye nyilvánvaló, hogy jön a szexuális elköstelenség kísértése, az Isten célját betölteni vágyó és kiválóság törekvő ember életében. Jön a kísértés. Azért gondoljatok bele, hogy nap mint nap zaklat ez az asszony. valószínűleg úgy öltözködött, olyan kihívóan viselkedett. És nap, mint nap, lehet napjában többször is sugdosott talán József fülébe. Kacélkodott, kerülgette, a maga praktikáival próbálta felgerjeszteni benne a vágyat. De József hajtalatlan volt. Hogy lehetséges az, hogy József, aki 20-as éveiben lévő fiatalember volt, tehát 18-20 éves lehetett ekkor, nem volt felesége, tehát ugye férfi volt, teljesen normális vágyakkal, volt szeme is, látott, minden rendben volt, mégsem bukott el. Ez úgy lehetséges, hogy Mózes, vagy jó, Mózes is, egyébként egyik lányom úgy hívta a József című mesefilmet, hogy Mózsef. Tehát a kettőt így, a két mesefilmet összehozta, tehát most tekintsétek ezt a nyelvboszlást ennek gyümölcsének. Tehát lényeg az, hogy József már hozott egy döntést korábban. Ő azt a döntést, hogy az Isten ellen nem fog vétkezni, hogy idegen asszonnyal nem paráznák, és nem tör házasságot, nem akkor hozta meg először életében, amikor kísértések között volt. Ezt a döntést ő már jóval hamarabb meghozta, csak ő ehhez a döntéshez, amit hozott, kitartóan ragaszkodott, és újra ugyanazt a döntést hozta meg, amit már korábban. Ő az ő döntését nem változtatta meg azért, mert valami kívánatos volt a testnek vagy a szemnek. A világi kívánságok hatására nem változtatta meg a korábbi elkötelezettségét. Ahhoz József hűséges maradt. És mivel József hűséges maradt ahhoz, hogy Istentől kapott, és az Istentől vett kijelentésben, az Istennel kapcsolatban ő eldöntött, Isten is hűséges maradt mindahhoz, amit Józsefnek kijelentett. Tehát József döntése egy szilárd döntés volt, amely döntést nap mint nap ugyanúgy megerősítve meghozott. Így van? Minden nap József az Isten való elkötelezettségét, a szentségre való elkötelezettségét újra és újra, ugyanúgy, mint korábban meghozta. Nem úgy gondolkod, hogy József, majd meglátjuk, mi lesz ebben a szituációban. Majd meglátjuk, mit fog csinálni kísértés idején. Ő már előre eldöntötte, hogy nem fog idegenasszonyhoz állni, nem fog paráznaságot elkövetni, nem fog Isten ellen vétkezni. Igaz? És József jelleme ezek által a döntések által épült fel. József életváltozása az ilyen és az előbb elmondott döntésekből fakadt. József jellemformálódása a jó döntéseiből eredt. Jelleme ezekből a döntésekből épült fel. József nem véletlen vált olyan, amilyenné lett. A döntéseinek következtében vált olyanná. Láttam egy asszonyt, aki egy szolgáló készséggel, szolgáló szeretettel volt, és azt lehetett látni rajta, hogy egyáltalán nem esik nehezére, hogy az egész napi fáradtság után még ételt vigyen másoknak. Fájt neki sok minden, de eszébe nem jutott, hogy ne ő szolgáljon másoknak. És amikor nézték ezt az asszonyt, aki nézte, rájött arra, hogy ez az asszony évtizedek óta ezeket a döntéseket hozza meg. És ahogy ő most természetesen viselkedik, az abból fakad, hogy sokszor ugyanazt a döntést meghozta, hogy szolgálni fog másokat. Akkor is meghozta, amikor kísértések között volt. Akkor is meghozta, amikor fáradt volt. Akkor is meghozta, amikor fájt neki valami. És ebből fakadóan, ezekből a döntésekből fölépült egy szolgáló személyiség. A 11-12-es versekben azt látjuk, hogy Potifárné addig megy a József. Nos, de Potifárné egy kívánsággal vágyott Józsefre. Nem Józsefet akarta, hanem a vágyait kielégíteni akarta. Ezt abból látjuk, hogy amikor József nemet mond neki újra, és ugye leszedi a ruháját, tehát gyakorlatilag, ugye ezt már molesztálásnak hívják, molesztál Józsefet, és József a ruháját hátra, hogy belekapaszkodott, hogy hálj velem, elszalad József, egyből följelenti. Tehát ugye nem József volt neki a lényeg, hanem a vágyai voltak lényegesek. Tehát a vágyakkal tekintett arra a férfira. A vágyak önmagában nem adnak alapot egy tartós kapcsolatra. A vágyak azok tűzbe hozzák az embert, idegen tűz lobban fel a testében, és amikor kielégíti ezt a vágyat, eldobja azt, aki eszköz volt a vágyai kielégítésébe. Tehát József csak egy eszköz lett volna Potifár néz számára. Látjuk, hogy cselekszik is. Nézzétek meg, akkor ebben az erős kísértő helyzetben van, József elszalad. És vannak szituációk, amikor nincs más megoldás, ki kell menni arról az élethelyzetből, el kell menekülni abból az élethelyzetből, ami erős kísértéssel bűnre akar csábítani, bűnre akar vinni. Sokszor ez radikális döntések. El kell vágni dolgokat, ki kell dobálni dolgokat. Meg kell szüntetni, el kell égetni. Meg kell szakítani, föl kell mondani dolgokat. Ahhoz, hogy megmenekülj attól, hogy elbukj. Tehát József nehéz helyzetbe került, és másképp nem menekülhetett meg, mint hogy elszalad, kimenekül ebből a szituációból. Na nézzük. Néhány kérdés. A döntésekkel kapcsolatosan. Nézzük végig. Mi, én, hogyan állunk, vagy hogyan állok a döntésekkel? Milyen döntéseket hozok? Mennyire vagyok a döntéseimben radikális, következetes? Mennyire vagyunk szilárdak jellemünkben? Ez abban mutatkozik meg, hogy a döntéseinkhez, korábban meghozott döntéseinkhez, mennyire vagyunk következetesen ragaszkodók? Milyen könnyen másítjuk meg szavunkat, elhatározásunkat? Például, böjtölni fogok, de amikor megéhezek, hát egy kicsit ebből, egy kicsit abból, és akkor azon veszem észre magam, hogy megtöltem a böjtöt. Tehát szellemi szolgálatot akartam bemutatni, de végig is a testemnek szolgáltam. Én is jártam már így. Aztán azt szálltam magam egy szolgálatra, de ebben a döntésemben körülmények, nehézségek, a racionális érvek, ne feledd, az emberi gondolatok nem az Isten gondolatai. Erre több példát is látunk a Bibliában, majd ha a Máté evangéliumát tanulmányozzuk, meg fogjuk nézni ezeket. Hogy imárodra szántam magam, hogy munkában elköteleztem magam, vagy tanulásban, jobb leszek, megcsinálom, végigviszem, és elálltunk ettől az elkötelezettségtől. Vagy megmaradtunk benne. Hogyan állunk a döntésekkel? A döntéseinkhez való ragaszkodás, és azok újra és újra meghozatala építi a jellemünket, azoktól való elhajlás, elállás, feladás pedig gyengíti azt. Úgy is mondanám, jellemtelenség felé. A jellemtelenség állapotába viszi az ember életét, és elveszíti az álmait. Távolabb kerül azoktól az álmoktól, amelyeket Isten az ő számára kijelentett és tartogat. Menjünk tovább. József a jó munka gyümölcseképpen. Igen, még ez is van. Egy jó gondolat a Ne add fel az álmaidat című prédikációból vettem. Jó. Ne feledd, a döntése te kezedben van. Döntéseidet nem a körülmények hozzák meg, hanem te magad. Könnyű a körülményekre fogni, hogy ezért és ezért cselekedtem így, beszéltem így, voltam indulatos, tettem ezt vagy azt. Hajlamosak vagyunk rá magunkat menteni, magamat menteni, a körülményekre hivatkozva. De nem. Nem mentetem föl magam, mert a döntést nem a körülmény hozza meg, hanem én. És ezért a döntésemért a felelősség úgy határozható meg, hogy rajzolsz egy kört, belász, és a felelős a körön belül van. Moodyról jegyzik fel, egyébként én onnan vettem ezt a példát, hogy szeretettel használok, hogy híres evangélista volt, egy laikusi hirdetőnek mondják, de hát kiváló volt. Kereste az Úrnak a kenetét, kereste a nagyobb tüzet, az elkötelezettséget, hogy az Úrat jobban tudja szolgálni, nagyobb buzgósággal, nagyobb hatalommal, nagyobb erővel, és kért is egy szobát a barátjától, hogy add már kölcsön néhány napra a szobádat, hogy egyedül tudjak lenni az Úrral, mert én már nem bírom ezt. Annyira emésztett ez a vágy, annyira a szívén volt, hogy Istent jobban tudja szolgálni, hogy már nem bírta tovább, abbahagyta a szolgálatokat, és félrevonult. És akkor imádkozott, akkor Isten arra vezette, na barátom, szeretnél változást? Igen, Uram, szeretnék változást, sok ember megtérjen, és minden szuper legyen. Isten lelke azt mondta neki, jól van, Moody, rajzolj egy kört. Moody rajzolt egy kört. És akkor mondta neki Isten lelke, na Moody, állj bele. Moody beállt a körbe, nem tudta, mi történik. Figyelj, Moody, a változást a körön belül kezdem meg. És Isten lelke áttört benne, betöltötte a szellemét, szívét, odaszánt az életét az evangélium munkájára, és sok ezer ember ismerte meg a szabadítást rajta keresztül. Nos, József, tehát jó döntéseket hozott, azt látjuk, hogy Isten fölemeli, és jutalmat kapott, méghozzá a börtönt. Olyan kiválóan szolgált, törekedett a kiválóságra, ezért jutalma a hosszú, rabbik szerint 12 évig tartó börtön. A rabbik tanítása szerint ugye József 17 éves volt az apja házában, ekkortájt vitték Egyiptomba, és 18-20 éves lehetett, amikor börtönbe került. A rabbik szerint 12 évig volt börtönbe. Az nem kicsi idő, igaz? Az nem kicsi idő. 12 év. Mindenben kiváló volt. A kútban sem hagyta el az Istent. A rabszolgaságban is megvallotta az Urat. Isten felemelte, szabad ember lett. Már úgy tűnik, hogy beteljesedett a profécia. Hisz azért a fáraó főemberének az első szolgája volt. Azért az nem kicsi dolog. A testőr parancsnok szolgája, egész háznak és javainak felügyelője. Már úgy tűnik, beteljesedett az, amit Isten mondott, de nem. Ez csak egy állomás volt. Egy kis szuszarás. Egy kis pihenő, néhány hónapra. Aztán bekerül a börtönbe. De Isten iránti hűsége elnére rosszabb helyzetbe kerül, mint volt. De mi barátunk, ez a mi emberünk, nem kezdi nyalogatni a sebeit. Nem kezd panaszkodni, nem kezd nyavajogni, nem kezd lázadozni Isten ellen, nem merül el az önsajnálatba, hanem mi történik? A 23. versben a következőt olvasod a 39. részben. A börtön parancsoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva már, mint Józsefre, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr mindazt, amihez hozzáfogott. József tehát nem azt mondja, Isten olyan nagyszerű kijelentését adott, de most ez mit sem ér, hiszen hűségem ellenére igazságtalanul ide kerültem a börtönbe, hanem nem középszerű volt, nem átlagos volt a börtönben, hanem kiváló. És mi történik? A felemelkedő ember alakját látjuk benne, ahogy Jézus Krisztusról prófétál, szem Dániel. Az egyre felemelkedő ember alakját látja benne. Látjuk Józsefben. A börtönben is nem sok idő, már az első ember. Ő viszi dolgozni a rabokat, rendezi a dolgokat. A börtön parancsnoknak semmi dolga nem volt. Tehát József olyan megbízható ember volt, olyan kiváló volt, hogy teljesen rábízhatta ezeket a munkákat a börtön parancsnok, mert az ő fejét vágták volna le, ha ott nincsenek rendben a dolgok, és mondjuk megpattan egy-két rab, nem a Józsefét. A börtönparancsnok felelt a börtönért, de úgy megbízott Józsefben, mint magában. Ilyen kiváló ember volt, hogy mi Józsefünk. Valószínűleg nem itt kezdte, egy rab volt, aki ráadásul ugye szemet vetett a Potifár feleségére. Elég csúnya dolog volt, igaz? Aki felemelte, ez a hír járta róla. De ennek a hírnek ellenére József felemelte a fejét, nézett az elhívásra, amit Isten adott neki, hogy az Úr mondott neki, és felemelkedett. Isten felemelte a kiválóságáért. Úgy beszélt, úgy tett, úgy állt a dolgokhoz, mint aki Istennek szolgál. És neki a legjobbat akar adni. Így van? József Krisztus előképe volt, mert Krisztusról is azt látjuk, hogy amikor szenved a kereszten, ha csak ezt az epizódot nézzük, és kínok között szenved Krisztus, akkor néhány mondata így hangzik, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondja a latornak, aki megtér. Atyám, kezedbe teszem le a szellememet. Pedig ugye, miért hagytál el engem? Megtapasztal az Istentől való elszakítottság állapotát, a bűn átkán a súly rá nehezedik. Ennek ellenére Jézus Krisztus töretlenül ragaszkodik ahhoz, aki az elhívója volt, az atya, és ahhoz az elhíváshoz, amit ő neki be kellett tölteni. És tudta, hogy nem a keresztfán ér véget a történet, a dicsőséges feltámadás és a királyi cím. Ez a jövő. És a sokak, az ezrek és százezek és milliók és milliárdok megszabadulása, megtérése, az ördög és halálhatalmából kiszabadulása a jövő. Mivel Jézus ezt látta, a szemeit erre vetette, az Isten kijelentésére, az álmokra vetette, ezért átment ezeken a dolgokon, mert neki a kereszt nem a vége volt a dolgoknak, hanem egy állomás volt abban, amit Isten tervezett. József életében a kút, Potifár háza, a börtön nem a vége volt a dolgoknak. Ő nem így gondolkodott, itt a vége, hanem úgy gondolkodott, ez egy állomás. Abba az irányba, amivé engem Isten akar tenni. Ezért a kiválóságra törekedett, mert tudta, most olyan helyzetben vagyok, hogy ezáltal előre fog jutni abban, amit Isten tervezett az én számomra. Ezt látjuk, igaz? Egy depressziós ember nem tud így teljesíteni. Egy önsajnálatba merült ember nem tud így viselkedni. Olyan ember tud viselkedni, pozitív gondolkodású, aki Istenre koncentrál, reménységgel telik meg ezáltal. És az Úrnak szolgál ezek a nehéz helyzetekben is. És az Úr megtartotta, és Isten felemelte és megáldotta. Az ő hűségéért, és a gondolkodásmódjáért. Aztán nézzük Józsefet még. Van egy vers, itt azt hiszem, ott is megvan. Az majd máskor, de még a 8. versben, ha megnéztek a 40. rész 8. verset, azt nem írtam oda. Ugye a főpohárnok és a fősütőmester börtönbe kerül. Igen. Azért talán annyit megjegyeznék még itt, hogy a királyi börtönbe helyezte Potifár Józsefet. Azért ez a testőparancsnok nem semmi gyerek lehetett. Tehát valószínűleg ez egy katona volt, igaz? Tehát ettől nem állt távol az, hogy lecsapja valakinek a fejét. Ha ő elhitte volna azt, hogy József valóban az ő feleségével akart hálni, Józsefet megöleti. Szerintem Potifár nem tudta elhinni Józsefről, hogy ezt megtette. De mivel a szituáció iszonyú kínos volt, ezért a királyi börtönbe helyezi. Valószínűleg nem a legrosszabb tömlesz volt, igaz? De azért nem kívánkozó szerintetesen. Tehát Józsefnek a jelleme olyan hatása volt Potifára, hogy nem tudta megölni. Pedig azért logikusan végig gondolod, valószínűleg az érzi haláját volna. Megmenti az életét. Aztán, amikor álmot látnak a börtönben a fáraó két főembere, akit börtönbe vetnek, 8. versben, azt olvasod a 4. részben, ők felelték neki, azt felelték neki, álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik, Istennél van a megfejtés, beszéljétek el nekem. Hát figyeljetek, azt gondolom, hogy Józsefnek ez a kijelentése sem egy depressziós, Istenből kiábrándult embernek a kijelentése. Nézzétek meg, az elhívásában van benne. Az Úr hatalmát hirdeti, és az Úr nevét akarja megdicsőíteni. Így van? Az Úrnál van a megfejtés, álmot, álomlátó vagyok, én nekem Isten ezt adta, ezt az ajándékot. Ez az ajándéka most fog szolgálni felétek, hogy az Úr neve, az Isten neve felemelkedjen a te szemetekben. Igaz? És megfejti az álmukat, és ugye mindez be is teljesedik, amit mondott nekik. Majd a 15. versben azt látjuk, hogy az álmok beteljesedése, hogy ne adjuk fel, nincs órám, mert a 15. versben azt olvasod, mert garádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi rosszat, mégis tanulmányozva vetettek. Ugye József védekezése volt, hogy ő jogtalanul ül börtönbe, és a 14. versben, de ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges, említs meg a fáraónak, és vitesd ki ebből a házból. József megértette a kapcsolatok fontosságát, és alapelvét, melyek nélkül senki sem lehet sikeres és győztes. Kapcsolatok nélkül nem tudod befutni a pályát, amelyet az Isten rendelt számodra. Ez nem egy magánzó próbálkozás. József megértette, hogy Istenben bízhat egyedül, de Isten rendelt kapcsolatokat, amelyeket Isten föl fog használni. És bár a pohárnok visszakerült pozíciába és elfeledkezett Józsefről, mégis végül a főpohárnok tesz bizonyságot Józsefről a fáraó előtt, és ezért kerül majd József a fáraó szín elé, hogy megfejtse annak álmát. Így van? A kapcsolatok útján. Istenben bízott, nem a főpohárnokban, talán Isten meg is várakoztatta egy kicsit, hogy ez a bizalom helyén is legyen a szívében, de kulcsfontossága volt ez a kapcsolat. József nem egy mimóza ember volt, amikor azt mondták neki, hogy te fogsz felszolgálni a fáraó két főemberének, nem azt mondta, hogy én vagyok itt a főnök a börtönben. Hogy jövök én ahhoz? Szolgált feléjük. József egy szolgáló szellemű vezető volt. Szolgálnakat, ilyenné vált. Nem a rossz híreket mondta az emberekről már a főnöknek. Nem főnök akart lenni fölöttük, hanem szolgálni akarta őket. József kezd megérni a hatalomra. József kezd megérni, hogy birtokba vegye azt a hatalmat, mert Isten neki szánt. Hogy beálljon abba a pozícióba, arra a helyre, amely az Istentől neki rendelt hely, mert a szíve, a jelleme elkezdett formálódni, és szolgáló vezetővé kezdett érni. Az önsajnálatról fogtok látni egy gondolatsort. Jó lenne az egész látszana, majd mindjárt Anikó segít, átméretezi, és megnézzük. De felolvasom, aztán majd ott is látjátok. A sajnálat, mármint az együttérzés, az irgalom, az egyik legnemesebb érzés, amit emberi lény átélhet, az önsajnálat pedig alkalmasint a legnemtelenebb. A legnemtelenebb. Az önsajnálat egyfajta képtelenség, megbénít, bénító érzelmi betegség. Amely súlyosan eltorzítja a valóságérzetünket. Mit is mond ez a Peterson bácsi? Azt mondja, az önsajnálat lebénít. Nem tudsz előre haladni. Nem tudod tenni Isten akaratát. Megbénulsz. Egy bénító érzelmi betegség, amely súlyosan eltorzítja a valóságérzetünket. Tehát, ami körülötted van, nem látod reálisan, nem tudod helyesen értékelni, nem tudsz örülni a jó dolgaidnak. Kikopik a hála a szívéből az embernek. Nem tud hálás lenni az Istennek, az a jó dolgokért, amit kap az Istentől, az előrelépésekért. Nem tud reménységgel előre tekinteni. Nem tudja a Krisztus keresztjéből az erőt meríteni. Nem tudja a feltámadásban megtalálni és megnyerni az erőt, a hatalmat. Megbénul, lebénul. És a valóság érzete eltorzul. Az önsajnálat olyan kábítószer, amely a tőle függőket tönkrement roncsokká irányítja. Az önsajnálat egy kábítószer, amely az emberek próbálják a fájdalmaikat, a csalódottságaikat kompenzálni. sajnálják magukat, örömtelenné, lelki nyomorékká válnak, szomorúak, keserűek, nem tudnak örülni az életnek, nem tudnak felszabadulni. Nos, te melyik utat választod? Az önsajnálat útját választod? Hogy lelki nyomorék legyél? Hogy fölkelsz? És nem adod fel az álmaidat, amit Isten dövettél. Fölemel a szemedet, azt mondja, Uram, átmegyünk rajta. Ez most nem a vég. Ez nem a vég. Ez csak egy megálló. Egy állomás. Mindjárt megyünk tovább. Mindazt, amit tanítani akarsz nekem, és amit én tehetek ezen az állomáson, én meg fogom tenni, Uram. Nem átlagos akarok lenni, nem csak immerámmal megtenni dolgokat, hanem kiváló akarok lenni, Uram. Még egyszer. Kiváló akarok lenni, Uram. És győzni fogsz. Menjünk tovább. Jézus, József bekerül a fáraó elé. Ugye 12 évi börtön után hívatják a fáraóhoz. Nagyon érdekes, ami történik a 41. rész 14-es versében. Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. Hát ez egy szuper csávú. Elképesztő. Gondolj bele! 12 évig várja, hogy Isten kihozza a börtönből. Minden nap úgy kell föl, Uram, lehet ma? Lehet ma? De Uram, ma is mehetet döntök, ma is kiváló leszek, ma is megteszem akaratodat, ma is szememet a cél felé vetem, ma is azt látom, Uram, hogy be fogod tölteni, amit nekem adtál, meg fogom futni a pályát. Én győztes vagyok, és nem vagyok vesztes. Én nem egy nyomorék vagyok. Én nem egy szerencsétlen vagyok, Uram, hanem győztes vagyok. A tiéd vagyok, Uram. Amen. Minden reggel megtelt hittel, reménységgel, és neki ment a napnak, és győzött. De minden nap várta. Talán most jönnek. Talán ma jönnek. Csak jönnek, hogy menjen a fáraó elé, ez az ember, de várjatok egy kicsit, nem illendő a fáraó elé így menni. Megborotválkozik, kér egy tiszta ruhát, vagy nem tudom, lehet volt is neki. Talán jó volt rá, biztos nem hízta ki. Megtisztálkodik, és illendő módon, nem egy lelki nyomorékként, nem egy kudarcot vallott, megfeneklett életű emberként áll a fáraó elé, hanem győztesként áll a fáraó elé. Megborotválkozva, megmosakodva, tiszta fehér ruhában áll a király elé. Érted? A körülmények nem adtak okot arra Józsefnek, hogy elbukjon, hogy gyáva legyen, hogy vesztes legyen. Ő a körülmények ellenére jó döntésekből felépült jellemmel rendelkezett. Nem ugrik rá a prédára, nem vetette rá, itt az én idő, most már vége mindennek. Nyugodt, higgadt szellemmel, felkészül, megmosakszik, imádkozik, keresi az urat. Nyugodt szellemmel bemegy a fáraó elé, te királyi gyermek, te győztes. Különben hogyha ilyen nagy lelki nyomorékként oda ment volna, nem hiszem, hogy annyira megbízatom benne a fáraó. De József, mikor ránézett, ez a mi emberünk. Érdekelte a véleménye. József véleménye a fáraót. Tehát tudja, hogy csak Istenben bízhat, de tiszteli az Istentől nyert hatalmat és tekintélyt, amelyet a fáraó bírt. Nem volt bolond. Aztán a 41. rész 15-16-os versében, vagy a 25-ös versében ismét látjuk Józsefnek a hitét és a szívét. 41-15-16. A fáraó ezt mondta Józsefnek, álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy, hogy ha meghallod az álmod, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak. Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. 25-ös vers, ekkor József így válaszolt a fáraónak. A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. Tehát nézd meg! Megint azt látjuk, hogy a mi barátunk József, Isten dicsőíti meg, az Úr nevét emeli fel. Evangéliumot hirdet, vallás lesz Istenről, nem egy Istenből kiábrándult, csalódott ember alakja, hanem minden nyomorúság ellenére az Istenbe vetett mély bizalmat, Isten iránt való tiszteletet és szeretetet árasztanak szavai. És mély bizalmat. Így van? Ebben a helyzetben azt gondolom, ilyen volt József. Még egyszer mondom, József jelleme a naponkénti jó, Isten szerint való döntésekből épült fel. Mert nem így kezdte. 20 év, pontosabban nem 20 év, 30 éves volt, tehát 13 esztendő telik el a kijelentések vétele, és 30 éves volt, amikor a fáraó elé állt. Ebben is Krisztus előképe, ugye Jézus Krisztus 30 éves volt, amikor a bemerítését követően elkezdi a szolgálatát. Ebben is ugye József is 30 éves volt, amikor az elhívásába, abban, amire Isten elhívta, amit mutatott neki Isten, abba beállt és betöltötte. Aztán Isten bizonyságát tesz Józsefről 37-40-es versekben. Ugye József megfejti a fáraó álmát a 7 szűkesztendő és a 7 bőesztendő és 7 szűkesztendő kérdésében. És rabik azt mondják, mint bölcs álomférfi, tanácsot ad a fáraónak. És minden bölcs emberének. Fáraó egész udvartartása ott lehetett, és kíváncsian várják ennek a börtönből most szabadult fiúnak a magyarázatát. Az Isten bizonyságot tesz arról, hogy megfejti az álmot, szavakat ad a szájába, és kijelentést kap, és ezt elmondja. Aztán elkezdi tanítani a fáraót, hogy most akkor a következő helyzet nem kérdezik. József elmondja, hogy az álom Istentől van, Isten figyelmeztetett, ezt jelenti, és aztán jön az isteni bölcsesség, a felülről való mennyei bölcsesség és bátorság elkezdi tanítani a fáraót. Hogy most építeni kell magtárakat, és a bőesztendők idejében be kell gyűjteni a termést. Ez egy bátor ember, de tudta, mire hívt el Isten. Tudta, mit kapott az Úrtól. És ez az elhívás tudat, ez a bizonyosság bátorrá tette az ő szívét. Nyilván az elhívó személye miatt. 37-es vers. Tetszett a fáraó, ez a beszéd a fáraónak, és minden szolgájának. A fáraó ezt mondta a szolgáinak. Találhatunk-e ehhez hasonló embert? Most jött a börtönből. Jelzem, 12 év börtönben ülés után, most jön a börtönből. És a fáraó ezt mondja, találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van. Isten szellemének kijelentése ott volt a fáraó szívében is, miközben József beszél, az Isten szelleme kijelentése a fáraónak József személyével kapcsolatban. Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó, miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. És mi történik? Lehúzza a gyűrűjét, nekiadja. Szóval Cafenak Panéjának nevezik el. Egyiptológusok szerint azt jelenti, hogy fő eleséget, ételt osztó személy. Ezt a nevet, ugye hát ez szokásos volt a címek változásakor, címek adományozásakor az új nevet adni. Ez ugye a Bibliában az Isten királyságában is ismert dolog. Nos, tehát bizonyságot tesz Isten József mellett, és beáll a szolgálatába, amire alkalmas. Következő dia. József a 45. résznél olvasom pár igét, méghozzá az 5-ös és 9-es verseket, 45-5-9. Ugye testvérei már ott vannak József előtt, és megismerteti magát testvéreivel, a testvérei nem kis riadalmat élnek át, hisz ugye hát jogos lett volna a halál. De József következőképpen reagál. De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává, és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki, ezt üzeni fiad József, Isten egész Egyiptom urává tett engem, jöjj el hozzám, ne tétovázz. Mondjátok meg apámnak, hogy amit Isten mondott, megtette. Ez a lényege. József 13 évi edződés után, formálás után megértette, hogy a hatalmat azért kapta, hogy emberek javát munkálja. Hogy szolgáljon az emberek felé, és emberek megmeneküljenek a szolgálata nyomán. Így van? Nem a bosszúvágy fűtötte már, hatalmával nem visszaélni akart, nem önző vágyak fűtötték őt, talán mint 17 évesen még, hanem megérett benne azt, hogy mikor hatalmat kapott Istentől, azzal a hatalommal az emberek javát kereste. Szolgálni akart, embereket akart megmenteni, emberek életét mentette meg. Aki Józsefhez ment az éhínség idején, gabonát kapott, és a gabona által életet nyert. Aki Krisztushoz ment, és jön, aki azt mondja magáról, Jézus mondta nekik János 6.35-ben, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Aki Krisztushoz jön, aki megőrölt búza, a kisült kenyér, átmenve az összetöretésen, a nyomorúságon, az megmenekül, aki ő hozzájön, és ugye eszi hitáltal a testét, és issza a vérét, ez az úrvacsora, ami azt jelenti, hogy hitáltal elfogadja, hogy Krisztus ő érte halt meg és szenvedett, és az ő vére folyt, ami bűneinkért, hogy bocsánatot nyerjen. Amikor Jákob elé, családja elé kerül József, a halottnak hit fiú, mint Egyiptom uralkodója, a király helyettese. Ez előképe annak, amikor Krisztus a meghalt, de feltámadott Isten fiú, királyok királyaként teljes dicsőségben és hatalommal fog megjelenni ezen a földön. József több ponton és többféle módon is előképe Jézus Krisztusnak. Ételt adott. Aki Józsefhez ment, megmenekült az élete. Aki Krisztushoz jön, aki bűneit megvallja, bűnbánatot tart, és elfogadja, hogy Jézus Krisztus ő érte halt meg és szenvedett, az örök életet nyer. Ez egy evangélistának azt mondták a gyülekezetben, hogy vigyázzon, mit beszél, mert a sorok között ül az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Ezért vigyázzon a szájára. És kellett vele vigyázni biztos. Na, prédikál a barátunk, ezt csak megáll, azt mondja, azt mondták nekem, hogy a sorok között ül az Amerikai Egyesült Államok elnöke. És azt mondták nekem, vigyázzak a számra. De nem mondhatok mást most sem. Ha az Amerikai Egyesült Államok elnöke bűneit meg nem bánja, bűneit meg nem vallja, és hitét Krisztusba nem veti, mint megváltójába, az Amerikai Egyesült Államok elnök és a pokorra fog jutni. Isten tisztelt végén az elnök oda ment hozzá, kezet fogott vele, és azt mondta neki, hogyha 100 ilyen emberem lenne, mint maga, az egész világot felforgatnánk. Ez az ember hozott egy döntést. Nem akkor hozta meg ezt a döntést, mikor prédikált. Ezt a döntést meghozta már régen. De ebben a szituációban is ugyanahhoz a döntéshez maradt hű, amit hozott korábban. És ugyanazt a döntést hozta meg újra, abban a döntésben megmaradva. Ez mutatta a jellemét, a szívét. Végül néhány kérdés. Életem jelen szakaszában milyen területeket kell végleg lezárni, és milyen területeken kell a végleges nemet kimondani? Olyan területek ez, ahol volt nekem igenem is, meg nemem is. Nemem is. Tudod, az igened igen, a nemed nem, a többi az ördögtől van. Gondolkodjunk el rajta. Menjünk tovább. Mire kell végre és végérvényesen igent mondani, és abban megmaradni? Azért, hogy az Isten tudját kijelentést, álmokat befúzd, azok szerinté beteljesedjen rajtad. Menjünk tovább. Mit kell szem előtt tartanom, hogy ne süllyedjek el a csüggedés és önsajnálat mocsarába? Tudjátok, John Bunyan Zarándok útja című könyvében van ez a csüggedés mocsara. Azt mondja az angyal, miközben kérdezi az zarándok, hogy hát miért van itt ez a mocsár? Az Isten útján, erre mondja neki az angyal, hogy angyalok ezrei hordják bele a bátorítást évezredek óta, de még mindig ilyen mocsaras. Mert az emberek ennek ellenére sok bátorítások, kijelentés ellenére mégis újra és újra elcsüggednek. És a csüggedés egy nagy mocsár. Mire kell vetned a szemedet? Mire kell gondolnod? Mit kell szem előtt tartanod, hogy ne süllyedj el az önsajnálban, amely lerombol, elpusztít, valóság érzetet megrontja, és gyakorlatilag lelki roncsákat tenni, hanem bátran, szem előtt tartva a célt, győz. Menjünk tovább. Miért szeretnék több hatalmat nyerni? Miért szeretnél előrébb jutni az életben? Miért szeretnél több hatalmat, hogy csodák történjenek, hogy előrébb juss a munkahelyeden, az iskolában, sikereket érj el, jó munkahelyet nyer, jó családod legyen, jó férjed vagy feleséged legyen, gyerekeid legyenek. Miért szeretnéd ezt? A válaszban te vagy középpontban? Vagy azok, akik felé szolgálatra hívott el Isten? Mindaz, amit nyerni kívánsz, vagy kívánok, Isten dicsőségére akarom felhasználni. Vagy az én, a nagy ego van a középpontban. Menjünk tovább. Miért szeretnék oda eljutni, ahová Isten mutatta, hogy vinni akar? Miért? Mi van a szívemben? És el akarok oda jutni, akkor milyen változásokat eredményez ez most, jelenleg élethelyzetemben? József álma beteljesedett. Tökéletesen, teljesen. Nem süllyedt el a nehézségek mocsarába, nem adta fel. Nem átlagos volt. Nem az önsajnálba merült, hanem kiválóságra törekedett. Törekedett a kiválóságra. És Isten megáldotta őt. És felemelte őt minden élethelyzetben. És végül az a 11 kéve is leborul előtte. Nem szégyelli a Szentíró leírni. Az 1 Mózes 42.6-ban, 43.22-ben és 44.14-ben, hogy mind, a testvérei mind leborulnak előtte azért. Biztos, ami biztos, legyen meg az Isten akarata. De ne feledd el, hogy József azt a hatalmat, azt a győzelmet, diadalmat, amit Isten adott neki, az emberek javára fordította. És ez kellett 13 év, hogy mindaz, amit Isten neki szánt, az övé lehessen. Közben voltak sikerek, voltak győzelmek, voltak nehézségek, voltak harcok, voltak kudarcok. De végül mindaz, amit Isten mondott, meglett. És ez a te életed is. Téged is Isten azért hívott el, hogy mindaz, amit Isten neked mondott, meglesz. Amen. Mondd ki. Mindaz, amit Isten nekem mondott, meglesz. Még egyszer. Mindaz, amit Isten nekem mondott, meglesz. Élj úgy, hogy birtokba vesd. Amen.